Kinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Kinode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból 1270-ben István, aki eddig az ifjabb király címet viselte, Magyarország trónjára lépett. Az új uralkodó, aki már több mint egy évtizede a magyar politika egyik főszereplője, sőt alakítója volt, jelentős bel- és külpolitikai tapasztalatokkal rendelkezett. Erre szüksége is volt, hiszen egy megosztott ország élére került, amelyet jelentős belső és külső fenyegetések gyengítettek. Uralkodása ezeknek a fenyegetéseknek a semlegesítésével telik el, korai halála pedig a belbiszályok felerősödését eredményezi. Témánk hosszú várakozás, rövid uralkodás. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. Mai műsorunkban talán az Árpád-ház egyik legrövidebb uralkodásáról fogunk beszélni, és pedig 5. István uralkodásáról, amelyből a hallgatók a múlt héten egy nagyon rövid felvezetést, ízelítőt kaphattak, és megnézzük, hogy ez a rövid uralkodás hogyan is befolyásolta a magyar történelmet, mert annak ellenére, hogy valamivel több mint másfél éve tartott, mégis a magyar történelem egyik legfontosabb eseményének a kiinduló pontja lesz.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Múlt heti műsorunkban, mint az előbb is említettem, egy rövid ízelítőt kaphattak a hallgatók 5. Istvánról, de azt megelőzően a 4. Béla uralkodásának utolsó aspektusairól beszéltünk. 4. Béla az Árpád-házi királyok hosszú sorába tartozik, abba a hosszú sorba, amely Szent István királlyal kezdődik, aki megteremti a keresztény magyar királyságot azzal, hogy koronát kér és kap a pápától, illetve megkoronázzák magyar királynak. Szent István király az, aki megszervezi a magyar királyságot azzal, hogy kiterjeszti uralmát az egész Kárpát-medencére, letöri a helyi törzsi vezetőknek az uralmát, és létrehozza ebben a térségben a vármegye rendszert. Ezzel párhuzamosan ő az, aki megszervezi a Magyar Keresztény Egyházat is, püspökségek, érsekségeknek az alapításával. Ugyanakkor Szent István nevéhez köthetjük az első magyar pénzérméknek a kibocsátását, valamint az írott okleveleknek, az írott törvényeknek a bevezetését a Kárpát-medencébe. Szent István jelentős külpolitikai tevékenységet is folytatott, arra törekedve, hogy békébe éljen a szomszédokkal, hiszen azt a nagyméretű belső átalakítást, amire vállalkozott, csak úgy lehetett megvalósítani, hogyha az ország békében élt. Ez azt jelentette, hogy a kor két legnagyobb birodalmával, a bizánci birodalommal és a német-római birodalommal jó viszonyt ápolt, de ugyanakkor a szomszédos államokkal szemben is a dinasztikus házasságok politikájával próbálta megőrizni a békét. István király uralkodásának egyik sikertelen aspektusa a trónutódlás kérdésének a megoldása. Végül is ez a kérdés nem feltétlenül tőle függött, mint tudjuk 1031-ben az egyetlen felnőtt kort megért fia Imre herceg is tragikusan meghalt, és István király az alkalmatosság elvén kiindulva unokaöccsét, Orszeoló Pétert jelölte ki utódjának, azt remélve, hogy az új király folytatni fogja azt az átalakítást, azt a elkötelezettséget a kereszténység és a nyugati kultúra iránt, amit István király képviselt. István király 1038-ban bekövetkező halála után az általa kijelölt első Péter kerül Magyarország trónjára, de ő meglehetősen türelmetlenül és a helyi viszonyokat nem feltétlenül figyelembe véve próbálja a magyar királyságot az elődje által kijelölt úton tartani. Ezzel jelentős elégedetlenséget eredményezett, ami végül összeesküvéshez és lázadáshoz, illetve Péter elűzéséhez vezet. A magyar királyság élére rövid időre István király egyik rokona, Abba Sámuel kerül, aki azonban nem tudja megszilárdítani a hatalmát, és a német segítséggel visszatérő Péter könnyűszerrel előzi és visszaszerzi koronáját. Viszont Péter nem tanul az első uralkodásának kudarcából, és ugyanott folytatja, hol néhány évvel azelőtt félbehagyta, és a türelmetlen politikája újra elégedetlenséget szül, összeesküvések, lázadások törnek ki ellene, és ezeket a Vazul ágnak az egyik képviselője, az egyik tagja, András használja ki, aki sikeresen visszatér Magyarországra, és elfoglalja a trónt. Első András jelentős kihívásokkal kell szembenézzen királyként, stabilizálnia kellett az országnak a helyzetét a pogány lázadások következtében. Ezt sikeresen meg is teszi, és meg is tudja erősíteni a keresztény egyháznak a helyzetét is. Ezen kívül jelentős külpolitikai sikereket is elér, és pedig visszaveri a németeknek a támadását, akik megpróbálták vele szemben is érvényesíteni hübéri fennhatóságukat. Annak érdekében, hogy a német fenyegetés semlegesíteni tudja, visszahívja az országba öccsét, Bélát, akivel megosztozik a hatalmon, létrehozza számára a dukátust, és ezt Béla úgy értelmezi, mintha a bátyja őt szánná utódjának. Ez a félreértés, ez a hatalom megosztás végül is egy testvérháborúhoz vezet, amikor András megkoronázza fiát Salamont, akkor Béla nem tudja elfogadni ezt a helyzetet, és a kibontakozó konfliktusból Béla kerül ki győztesen, első Béla néven 3 évig irányítja a magyar királyságot. Viszont Béla egy tragikus balesetben elhunyt, vagy inkább furcsa balesetben elhunyt, és ez lehetőséget adott Salamonnak, hogy visszatérjen az országba, elfoglalja a királyi trónt. Salamon szembe kellett nézzen unokatestvéreinek, Béla fiainak a kihívásával, és kezdetben sikerült a két félnek kiegyeznie. Körülbelül egy évtizedig Salamon, illetve Géza és László közösen irányítják a magyar királyságot, közösen verik vissza a külső támadásokat. Viszont végül konfliktus alakul ki hármajuk között, és ebből a konfliktusból Salamon kerül ki vesztesen, kénytelen az ország nyugati részébe visszavonulni, és az ország élére Géza herceg kerül első Géza néven. Géza viszont rövid ideig uralkodik, és mivel gyerekei még kiskorúak, ezért halála után testvére első László, vagyis Szent László foglalja el Magyarország trónját. Szent László a 11. században a magyar királyság egyik jelentős uralkodójának számít, talán István király után a legjelentősebbnek. jelentős kül- és belpolitikai tevékenységével sikeresen megerősíti az országnak a helyzetét. Például az ő nevéhez fűződnek azok a szigorú törvények, amelyek biztosítják a magyar társadalomnak a stabilitását, sikeresen megoldja a Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi címről. Ezen kívül pedig egyházpolitikájával tovább erősíti a magyar keresztény egyházat, ő hozza létre például a zágrábi püspökséget, vagy ő kezdeményezi István királynak, Imre hercegnek és Gellért püspöknek a szenti avatását. Ezen kívül László király sikeres külpolitikát is folytat, elfoglalja Horvátországot, és ezzel tulajdonképpen egy külpolitikai váltást is végrehajt. Eddig az investitúra harcban a pápaság oldalán állt, most pedig ezzel a lépéssel a császárhoz, a német császárhoz kezdett közeledni. László király halála után unokaöccse Kálmán kerül Magyarország élére, akit ugyebár Könyves Kálmánként is ismerünk, hiszen a kor egyik legműveltebb uralkodója volt, mivel eredetileg papnak szánták. Kálmán próbálja folytatni elődjének a politikáját, belpolitikai szinten szintén a törvénykezésével tűnik ki, enyhíti a László király által bevezetett szigorú törvényeket, ezzel jelezve, hogy ezek a törvények elérték a céljukat. Külpolitikai szempontból pedig folytatja a terjeszkedést, a Magyar Királyság befolyása alá vonja Dalmáciát, és megpróbálkozik Halics irányába is külpolitikai lépésekkel, viszont ezek egyelőre sikertelenek. Kálmán uralkodását az úgynevezett Álmos kérdés zavarja meg. Testvére Álmos megpróbálja megszerezni a királyi trón többször is összeesküvésző Kálmán ellen, és végül ez Álmos, illetve annak kiskorú fia Béla megvakítatásához vezet. Kálmán halála után II. István kerül Magyarország élére, aki próbálja folytatni apja politikáját, de másfél évtizedes uralkodás alatt inkább kudarcokban bővelkedik uralkodása, mint a sikerekben. István váratlan halála után II. Béla, vagyis Vak Béla kerül Magyarország élére, tehát az álmoság kezébe kerül a királyi hatalom, és Béla tulajdonképpen megteremti azt a stabilitást, amire a királyi hatalomnak szüksége volt, úgyhogy gyakorlatilag megsemmisíti a belső ellenzékét, és itt elsősorban fizikai megsemmisítésre kell gondolni. Például az aradi országgyűlésen a hívei lekaszabolják azokat, akiket Béla megvakítatásáért hibásnak tartanak. Tehát II. Béla megteremti azt a stabilitást, amire a királyi hatalomnak szüksége volt, és ebből a stabilitásból tulajdonképpen Bélának a fia, II. Géza profitál leginkább. A 12. század közepén a Magyar Királyság rendkívül stabil volt, és Közép-Európa egyik meghatározó hatalmává vált. Ez azonban nem sokáig tart, hiszen II. Géza uralkodása alatt a Magyar Királyság szembe kerül a reneszánszát élő bizánci birodalommal, és noha ebbe a konfliktusban a Magyar Királyság sikeresen tartani tudja úgymond a frontot, mégis a hosszú háború felőrli erejét és belső stabilitását is, hiszen II. Gézával szembe megjelennek a trónkövetelők és pedig testvérei, akiket természetesen a bizánci birodalom is támogat. Így amikor II. Géza fiatalon váratlanul meghal, a fia jelentős kihívásokkal kell szembenézzen, III. István csak nagy nehézségekkel tudja megtartani koronáját II. Lászlóval és IV. Istvánnal szembe. Végül viszont III. Istvánnak sikerül stabilizálni a helyzetet, sikerül megszüntetni az ellenkirályoknak a kihívását, és hozzáláthat az uralkodáshoz, aminek a legfontosabb eseménye a bizánci birodalommal kötött békeszerződés, ami ugyan jelentős területi vesztességeket eredményezett, de végül is békét teremtett az országban. III. István szintén korai váratlan halála a 12. század egyik legjelentősebb uralkodóját emeli Magyarország trónjára, és pedig III. Bélát, aki magyar királyként kamatoztatja mindazt a tapasztalatot, amit a bizánci birodalomban szerzett az államigazgatás területén. Például III. Béla az, aki nagy hangsúlyt fektet az írásbeliségnek az elterjesztésére az államügyekben. Ő az, aki a jelentős jövedelmekkel rendelkezve támogatja a magyar fiataloknak a külföldi oktatását, jelentős építkezésekbe kezd, és elég sikeres külpolitikát is folytat, aminek az egyik legfontosabb pillére a francia kapcsolat volt. Nagyon szoros kapcsolatot ápol a francia királysággal és a francia királyi családdal. Külpolitikai szempontból is sikeres III. Bélának az uralkodása azokat a területeket, területeket, amelyeket a bizánciak megszereztek, sikerül visszaszerezni, valamint ideiglenesen ki tudja terjeszteni a magyar királyság befolyását Halicsra is. Harmadik Béla halála után rövid ideig idősebb fia Imre király uralkodik, majd annak kisfia harmadik László kerül Magyarország élére. Végül a magyar királyi korona, a királyi hatalom második András kezébe kerül, harmadik Bélának a kisebbik fia kezébe. Második András mondhatni egy tékozló uralkodó volt, új politikájával megpróbálja a magyar királyi hatalom anyagi hátterét áthelyezni a földbirtok jövedelmekről a regáli jövedelmekre. Ez sajnos nem sikerül neki teljes mértékben megvalósítania, és mértéktelen birtokadományozásaival tulajdonképpen a magyar királyok hatalmának az alapját gyengíti meg. Ezen kívül ötletszerű külpolitikája is hozzájárul ahhoz a folyamatos pénzügyi válsághoz, amellyel második András küszködött. Második András uralkodása nem szükölködik a drámai eseményekbe. Feleségét, Gertrudis királynét egy belső összeesküvés következtében gyilkolják meg, konfliktusba kerül fiával, Béla herceggel is, és a nemességgel sincs valami jó viszonya. Azok a főúri csoportok, akik nem részesültek teljes mértékben a földadományokból, azok ellene fordultak, így András kénytelen volt kibocsájtani 1222-ben az aranybullát. Három házasságával gondoskodik a családi drámákról is, még halála után is. Utódai még fontos szerepet játszanak a Magyarország történelmében. Az 1232-ben bekövetkező halála után, második András után negyedik Béla kerül a trónra. Az a Béla herceg, aki apja életének utolsó másfél évtizedében nagyon fontos politikai szerepet játszik. Negyedik Béla megpróbálja visszaszerezni a királyi birtokokat, ezáltal maga ellen fordítja a magyar társadalmat. Egy olyan pillanatban, amikor egy jelentős külső fenyegetés jelenik meg a keleti határoknál, és pedig a mongolok, tatároknak a fenyegetése. Ez a fenyegetés csak nem Magyarország teljes megsemmisülését okozza, hiszen a Muhi csata után a tatárok több mint egy éven keresztül a magyar királyság jó részét uralmuk alatt tartják, jelentős pusztítást okoznak az országba, de végül elhagyják az országot, és ennek köszönhetően negyedik Béla hozzáláthat országának újjáépítéséhez, amit sikeresen meg is tesz, politikájával hozzájárul a magyar királyság megerősödéséhez. Igaz, hogy uralkodásának utolsó évtizedei nem feltétlenül békések, szembe kerül fiával, István herceggel, ezen kívül pedig a különböző főúri csoportok is jelentős mértékben megerősödnek uralkodása alatt. És ennek az uralkodásnak az utolsó éveiről beszéltünk az elmúlt két műsorunkban. Láthattuk, hogy milyen külpolitikát próbált folytatni negyedik Béla, és megnéztük azt, hogy hogyan is ér véget az uralkodása, esetleg milyen épített örökség köthető a nevéhez, és ugye itt Buda alapításáról beszéltünk elsősorban. És múlt heti műsorunkat végül is azzal fejeztük be, hogy elmondtuk, hogy kikerül negyedik Béla után Magyarország élére, idősebb fia, sőt ekkor mondhatni az egyetlen életben maradt fia, István foglalja el Magyarország trónját.
Történész úr, a kőbezárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy mit tudunk 5. István gyermekkoráról és ifjú éveiről.
5. István, aki 1239 körül született, élete első jelentős eseménye a tatárjárás volt. Erről Istvánnak nem igazán maradhatott emléke, ekkor csak 2-3 éves lehetett. Viszont ő is együtt menekül a királyi családdal az őt üldöző kadán mongol vezér elől, és anyja karjaiba ő is ott volt azon a hajón, amely az Adriai tengeren Trau városánál várta, vajon letáboroznak-e, vagy elvonulnak a tengerpartig eljutott tatárok. Alig volt 4 éves, amikor a királyi házaspárnak újabb gyereke, neki egyetlen fiú testvére, Béla herceg megszületett. A fiatal István körül is nagyon hamar feltűntek a nevelésében szerepet játszó előkelők. A tatárjárás idején Klissza, majd utóbb Turosz várába Hahót, Osl és Hontpázmány nembeli nagyurak őrizték. 1246-ban 7 évesen István királyként és Szlavónia hercegeként szerepel. Negyedik Béla tehát már 1246 előtt királlyá koronázta elsőszülött fiát. Nem vitás, azt kívánta ezzel kinyilatkozni, hogy István tekinti trónja örökösének, arról azonban nincs adatunk, hogy a koronázás nem bizonyos előkelők kezdeményezésére történt-e, akik így módon juttatták kifejezésre felsorakozásukat a királyi család egy tagja mögött. Hogy valami hasonlóra István esetében is gondolhatunk, az bizony bizonyítja, hogy István tárnok mesterével már 1242-ben, majd 1249-ben találkozunk. Ez jól mutatja, hogy a csecsemőkorból alig kinőtt István körül udvar alakult ki, bizonyos előkelők mögé álltak, maguk között felosztották az udvari tisztségeket, és talán elsősorban nekik, és nem IV. Bélának volt köszönhető, hogy Istvánt 1246 előtt királlyá koronázták, és megkísérelték területi hatalommal felruházni. Hogy István 1246 előtt ténylegesen szlavon herceg lett volna, alig ha hihető. Ekkor IV. Béla megbízható híve, Türjen nembeli Dénes igazgatta hercegként Szlavóniát, őt pedig Gutkeled nembeli István követte ugyancsak hercegi címmel Szlavónia élén. István szlavon hercegi címet tehát tényleges hatalmat nem takart, inkább a mögötte álló urak étvágyát és igényét fejezte ki István területi hatalommal való felruházására. A kisgyerek István felesége politikai érdekből Erzsébet, a Magyarországra visszatelepülő kúnok vezérének leánya lett. IV. Béla ezzel a házassággal szorosan magához kapcsolta a kúnokat, akikre főleg katonai szempontból igen nagy szüksége volt, de kielégítette a kúnok vezérét is, aki biztosítékot látott ehhez házassággal arra, hogy népen megbecsült helyzetbe jut Magyarországon. Mivel IV. Béla már az 1240-es évek második felében a IV. Ince pápához írt levelében hivatkozott arra, hogy elsőszülött fiát kúnyleánynal házasította össze, a Fridnek 1250 előtt meg kellett történnie. A serdületlen fiatalok léptek tehát házasságra. Legidősebb lányuk Erzsébet 1255 táján születhetett. Ekkor István 17. életéve körül járt, és vele egykorúnak gondolhatjuk Kun Erzsébetet is. Erzsébet apját nem ismerjük, de feltételezhetően Szejhán Kun vezér volt, akit IV. Béla 1255-ben rokonának mondott, és akinek kérésére földet adományozott. A feltételezést az a körülmény táplálja, hogy ehhez az adományhoz beleegyezését adta István is, aki ekkor kisgyerekkori koronázásának megfelelően királyként szerepelt az oklevélben.
Történész úr, miért került konfliktusba apjával, és hogyan alakulnak ennek a nézeteltérésnek az eseményei?
István és Béla konfliktusa 1257-ben kezdődött, aligha véletlenül éppen abban az esztendőben, amikor István elérte a 18. életévét. Királyi címe mellé ekkor kapott területi hatalmat, erdélyi herceg lett. Ezzel voltak éppen apjának 1226-1235 között létezett erdélyi hercegsége élet újra. Biztosra vehető, hogy nem IV. Béla jó szándékából jutott István hercegséghez. Hogy miként, annak egy változatát maga István mondta el. Eszerint ő apja Béla ellenében érvényesíteni akarta hercegséghez való jogát, amelyet a királyok elsőszülöttei számára biztosítottak. Béla azonban nem hajlott erre, sőt méltatlankodott a követelés miatt, és sereget gyűjtött István ellen. Mirá István se volt rest, ugyancsak hadat vonult fel, megütköztek, és voltak éppen így jutott hozzá a hercegséghez. István elmondása több helyen is sántít. Ilyen hercegségi jog egyáltalán nem létezett, persze voltak korszakok, amikor az előkelők ki tudták eszközölni az Árpádház valamelyik tagja számára a hercegséget, és voltak idők, amikor nem. Ugyanakkor István szemérmesen hallgat arról, hogy őt elsősorban a mind hatalmasabb előkelők használták fel saját önösztéljaik elérésére, befolyásuk jövedelmeik növelése érdekében a királlyal szembe. Ha ez nem így lett volna, vajon honnan tudott volna István egyszerre ütőképes sereget állítani apja ellenében? Hogy Béla mennyire veszélyesnek tartotta saját uralma és az ország biztonsága szempontjából a külön területi hatalmat, jól jelzi, hogy amikor 1259-1260-ban Steyerország egy része magyar fennhatóság alá került, a király Erdélyből Steyerországba helyezte át hercegként Istvánt. Ez az ország rész új szerzemény volt, és külön kormányzata nem számított a királyi hatalom csorbításának. Ám Magyarország rövidesen elvesztette a Dél-Steyerország feletti uralmát, és így Bélának vissza kellett adnia Istvánnak Erdélyt. Ez 1260-ban történt. Ezzel egyidejűleg a király kisebbik fia az ugyancsak 18. életévét elért Béla herceg számára biztosította a szlavon hercegséget. Míg azonban negyedik Béla kisebbik fiát meg tudta tartani az iránta való engedelmességben, addig Istvánnal ez képtelen volt megtenni. Nem csak az volt ennek az oka, hogy István trónörökös herceg körül nagyobb számú és harciasabb nagyobb réteg elszántabb párt alakult ki, hanem az is, hogy István maga is önállóbb, kötelékeket kevésbé tűrő és tisztelő egyéniség volt, mint Béla. Míg az öccse igazi mintagyermeknek számított, még felnőtt korában is, addig István Vadóc tehetséges és törekvő volt. Az erdélyi hercegség csak ideig óráig elégítette ki Istvánt. 1262-től kezdve magát Magyarország ifja királya címmel illette. Már 1262-63-ban is csak egymás követő Pozsonyba, Poroszton és Szakálba megkötött megegyezések hárították el IV. Béla és István fegyveres összetűzését. Ezekben az egyességekben István lemondott arról, hogy apja királysága vagy öccse Szlavon hercegsége ellen törjön, és mindazon javak visszaadását ígérte, amelyeket apja párthíveitől kobozott el. István a pozsonyi egyesség során az ország keleti felét teljesen független királyi joggal megkapta. Ennek kifejezője az új cím, amelyet ettől kezdve az osztatlan királyi hatalom elnyeréséig 1270 májusáig viselt. Ezt támasztja alá IV. Bélának a pápához intézett 1263. évi levele is, amelyben Istvánt már apja is rexnek, vagyis királynak nevezi. Egyetlen egyességek következtében István kiterjesztette a fennhatósága alatti terület határait. Ettől kezdve megkapta a Duna vonalától keletre elterülő hatalmas terület igazgatását, nem csupán Erdélyét. Északnyugaton az ifjabb király ország részéhez tartozott Sárosújvár, Gömör és Nógrád megyék, azon túl pedig a Duna alkotta a határvonalat. 1262-ben már ifjabb királyként Gömör megyei birtokokat érintő ítéletet erősített meg. 1263-ban Borsod, Újvár, Zemplén, Heves és Gömör megye nemessége és más lakosai számára tartott gyűlést, de ismertek Pest és Nógrád megyei birtokokkal kapcsolatos intézkedései is. István fennhatósága alá tartozott Bács megye, amelynek Ispánja a pozsonyi béke újabb szakáli megerősítésekor István főemberei között található, István pedig adományt is tett a bácsi várispánság földjéből. Délnyugaton a határ átlépte Bács megye déli, a Duna vonalával megegyező határát, magába foglalta Valkó és Szerém megyét is. Tehát az ország nagyobbik felét immár István, az ifja király, és nem Béla, a király uralta, még ha népesebb, fejlettebb nyugati területek maradtak is meg Béla közvetlen fennhatóság alatt. Bélának elvileg persze egész Magyarország felett joga lett volna intézkedni, de a valóságban István a keleti országrészben teljesen önálló uralkodóként járt el. Pénzt veretett, udvar tartott maga körül, egyéb udvari tisztségviselői mellett immár saját nádora volt. Például 1263-ban az ifjabb király nádora Pécsnembeli Dénes, 1266-ban Csáknembeli Domokos, 1268-ban pedig Tombold fia Benedek volt. Sőt, Béla királytól független külpolitikát is folytat. Nem véletlen, hogy az egri káptalannak az 1260-as évek második feléből származó több oklevele IV. Bélát és Istvánt különbségtétel nélkül Magyarország királyainak nevezte. IV. Béla és István híveinek birtokai azonban nem igazodtak az országot kettészelő határvonalhoz, ezért a problémák áthitalására két érsekből és két-két báróból álló közös bíróságot hoztak létre. További problémákat okoztak a királyi család egyes tagjainak másik fél ország részében levő birtokai is. A király és a herceg között kötött megegyezések csak elodázták a fegyveres harcot, a belháború kirobbanását. Erre 1264-65-ben kerül sor. IV. Béla hívei kezdték a katonai akciót, a királyi had gyors sikereket ért el. Sárospatak várában még István felesége, Erzsébet és gyerekeik is fogságba kerültek. István ország része szinte teljes egészében Béla uralmára jutott, az ifjabb király seregével Erdély északkeleti szegletébe, a barcaságba, Fekete Halom várába szorult vissza. Ekkor azonban fordulat történt a háború menetében, István egy hívének felmentő serege kiszabadította az ifjabb királyt az ostromgyűrűből és a szinte reménytelen helyzetből, ettől kezdve a királyi had hátrált István elől úgy, mint röviddel korábban ez fordítva történt. A döntő ütközetet 1265 márciusában Isaszegnél vívták meg, és ez az ütközet István győzelmével végződött. Az Issa-Szegéd csatát követően a két érsek közvetítésével közel egy hónapig tartó béketárgyalások kezdődtek. Az egyesség megszületéséről 4. Béla 1265. március 28-án kelt levele tanúskodik, amelyet a király 4. Kelemen pápához intézett, kérve a fiával megkötött megegyezés és szerződés megerősítését. Az egyezmény szövegét sajnos nem ismerjük, tartalmára az egy évvel később Margit szigeten megkötött egyezmény szövegéből következtethetünk. A béke elsődlegesen valószínűleg a dinasztiát megosztó kérdéseket rendezte, kölcsönös kötelezettségvállalások mellett. Ugyanis a Margit-szigeti szerződés bevezető sorai szerint 4. Béla visszafogadja atyai szeretetébe Istvánt, aki viszont fiúi tiszteletéről és engedelmességéről biztosítja apját. István egy 1269. évi oklevele szerint a győzelem nekünk juttatta koronánkat és országunk kormányzatát, a megkötött békében így valószínűleg biztosítékot kapott a trónhoz való jogának elismerésére is. Viszonzásul elismerte apját a magyar királyság urának, oklevelei szerint Isten és apja kegyelméből uralkodott. A békedokumentumnak rendeznie kellett a háború alatt ejtett foglyok kölcsönös szabadon bocsátását is. Úgy tűnik, hogy István területi engedményeket tett Valka és Szelém megyéket illetően. Ugyanakkor pedig a királyi család tagjainak az ő ország részébe eső birtokai tekintetében ragaszkodott addigi álláspontjához, azok őt és feleségét Erzsébetet illetik.
Történész úr, a megmaradt percekben legyen szó arról, hogy István ifjabb királyként milyen politikai tevékenységet folytatott.
Ifjabb királyként István nagy figyelmet fordított országrésze kormányzására, híveinek megőrzésére és a béke fenntartására. A béke megkötése után az ifjabb király és felesége Erzsébet nagy számban állítatta ki hívei számára az adományleveleket. Ezekben az oklevelekben találunk utalást a belháború okára vonatkozóan is. A háború István szerint fejünk és koronánk megváltásáért folyt. 1265 tavaszán ugyan helyreállt a béke a dinasztián belül, a bizalom azonban továbbra sem volt teljes. Ennek jele, hogy rá egy évre újabb kiegészítő egyezmény megkötése vált szükségesé. Ebben a szerződésben a felek kölcsönösen ígéretet tettek arra is, hogy nem csábítják maguk oldalára egymás híveit. A hívek folyamatos átállása egyik táborból a másikba egy állandó problémát jelentett nem csak István, de Béla számára is. Kimutatható az István oldalán bizalmi funkcióban álló egyes személyek átállása Béla király táborába. Például István nádora Csák Domokos 1268 körül átpártolt a királyhoz. Egy 1268. évi oklevél alapján, ami már katonai jellegű lépésekre, várak megerősítésére is utal, egyértelműnek tűnik, hogy 1266 és 68 között újra pattanásig feszült volt 4. Béla István viszonya. A katonai összecsapás elmaradása valószínűleg csak a királyi szerviensek akaratán múlott. Két király közötti bizalmatlanság azonban nem vetett gátat annak, hogy az országot, illetve az ifjabb király országrészét elhagyni kívánó kunok ellen közösen indítsanak hadjáratot. A kunok ügyének sikeres megoldása 1266 tavaszára esett. Az ifjabb király aktív szerepet vállalt a magyar külpolitika alakításában az 1260-as évek második felében. Jó katona és bátor hadvezér volt, így nem csoda, hogy Magyarország balkáni akcióiban kulcsfontosságú szerepet játszott. A magyarországi belháború idején Szenteszláv Jakab bolgár uralkodó, akit 1263-ban István seregei védtek meg a bizánci császár és a bolgár cár támadásától, betört a szörénységbe és végigpusztította István országrészéhez tartozó bánságot. István megtorló hadjáratára csak 1266 nyarán került sor. A hadjárat során István öt nagyobb csatában aratott győzelmet, bevette Bodony városát. Bodony elfoglalását követően a Duna mentén Plevnáig haladt előre. Plevna bevétele után csapatai Vracsa várát is elfoglalták, tárnokmestere egyet pedig egészen Térnovóig nyomult előre. Jakab kénytelen volt behódolni István előtt, a magyar királyok címei között ekkortól állandosul a Bulgária királya cím használata. 1268-ban a délvidéken egy újabb háború bontakozott ki, első uros szerb király betört a magyar királyság határvidékére, és Béla herceg tartományát Macsót pusztította. István hadat küldött a 4. Béla ország részéhez tartozó hercegség védelmére, a csáknembeli István vezetésével. A magyar győzelmet követően megkötött békét egy dinasztikus házassággal pecsételték meg, uros fia Dragutin elvette István ifjabb király Katalin nevű lányát. István ifjabb királyságának királynak utolsó évében még két újabb dinasztikus házasságot készített elő. 1269 őszén Melfiben kettős házasság és kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött első Károly nápolyi királlyal. A szövetség valószínűleg II. Ottó Károly ellen irányult. Apja II. Ottó Károllyal kapcsolatos politikáját István már kezdetektől ellenezte, de nem zárható ki a királyi család más tagjaival szembeni szövetség szándéka se. A házassági szerződés fia László herceg és Anzsu Izabella, valamint lánya Mária és Anzsu Károly házasságára vonatkozott. A hangos európai uralkodóházzal kötött kettős kötelék István tekintélyének nagymérvű növekedését jelentette.
Mit kell tudjunk 5. István családjáról?
5. Istvánnak apjához hasonlóan népes családja volt, feleségétől 6 gyereke született, 4 lány és 2 fiú. 5. István felesége Kun Erzsébet volt. Erzsébet 1240 körül születhetett, apja valószínűleg Szejhán Kun fejedelem volt. 1254-ben lépett házasságra 5. Istvánnal. Mivel 1262-ben férje felvette az ifjabb király címet, Erzsébet is hasonlóan cselekedett. 1264-ben egy oklevélben az ifjabb királyné címet használja. 1270-ben férje megkoronázása után magyar királynévá koronázták. Férje hirtelen halála után 1272-ben fia, a kiskorú 4. László gyámjaként uralomhoz jutott, de a bárói csoportok hatalmi harcát nem tudta megfékezni. 1273 után fiával együtt többször elfogták. Kiszabadulása után 1280 és 1284 között a macsói és a boszniai bánságot kormányozta. 1282-től az egész Slavónia hercegnője címével szerepelt. Ekkor fiával és a különböző bárói pártokkal állandó viszályban élt. 1290 körül halt meg. István és Erzsébet legidősebb gyermeke Erzsébet volt, aki 1255 körül született. A 16. században keletkezett magyar nyelvű Margit legendából kiderül, hogy 4 éves kora óta a Nyulak szigetén a levő kolostorba élt, és 1263-ban öltötte magára az apáca fátyolt. Az apja és nagyapja között folyó háborúk nem befolyásolták az életét, hiszen ő 1264-ben nem került nagyapja fogságába. 1268-ban 4. László egy oklevelében már a Nyulak-szigeti zárda priorisszaként hivatkozik a nővérére. Az oklevélből kiderül, hogy bátyjától számos királyi adományt nyert a zárda számára. Hogy pontosan meddig töltötte be ezt a tisztséget, nem tudjuk. A magyar politikai életben jelentős szerepet játszhatott, többek között őt okolta Sanyarú herzetéért Anzsu Izabella királyné, 4. László felesége. Erzsébet 1282-ben feleségül ment Milutin István szerb királyhoz. Házasság politikai célja vélhetően a szerb uralkodó részéről a magyarok támogatásának az elnyerése lehetett, ám ekkoriban 4. László alig hanem képtelen volt érdemben támogatni újdonsült sógorát. Miután erre nem került sor, a szerb uralkodó kedvezőbb házasság után nézett és elbocsájtott Erzsébetet. 2 gyermekük született, István Konstantin, aki rövid időre viselte a szerb királyi címet, és Zorica hercegnő. Erzsébet 1288-ban ismét házasságot kötött Zavisz Falkenstein Morva nemessel, aki Kunigunda cseh királyné második férje és özvegye, valamint II. Vencel király gyámja volt. 1288-ban Erzsébet életet is adott gyermeküknek, Jánosnak. Viszont férjét nem sokára bebörtönözték és kivégezték, így Erzsébet 1290-ben megözvegyült. Férje kivégzése után Erzsébet nem Magyarországra tért vissza, Nápolyba utazott testvéréhez Máriához. Erről először 1300 nyaráról van biztos adatunk. 1303-ban II. Károly nápolyi király tartásáról, 1308-ban adósságai kifizetéséről rendelkezett, sőt még 1313-ban is Nápolyban tartózkodott. Halálának pontos évét nem ismerjük, 1323-ban testvérének Máriának a halálakor viszont már elhunytként említik. A 16. században írt magyar nyelvű Margit legenda szerint Budán a Margit-szigeti kolostorba temették el, de az a tény, hogy halála előtt Nápolyban tartózkodott, valószínűbbé teszi azt, hogy ott is temették el. Katalin volt szülei 2. gyermeke, 1256 körül született. Katalin 1269 körül feleségül ment Dragutin István szerb trónörököshöz. Férje 1276-tól 1282-ig Szerbia királya volt. Férje trónfosztása után követte őt a szeremségbe, a királynéi címéről azonban nem mondott le, és levelezéseiben is megadták neki továbbra is ezt a titulust. 1300. januárjában II. Károly nápolyi király felkérte Anzsu Károly, a későbbi első Károly magyar király, trónigényének támogatására. Az utolsó információnk Katalinról, hogy közvetlenül anyósa halála után 1314-ben a sógornője kíséretében a férje öccsének Milutinnak az udvarába látogatott, ahonnan gazdag ajándékokkal tért haza Magyarországra. Három gyermeke született, Erzsébet, Úlászló és Uros. 1257 körül született István és Erzsébet harmadik gyermeke, Mária, aki 1270-től Sántó Károly nápolyi herceg, majd nápolyi király felesége lett. Öccse, IV. Kun László magyar király halála után 1290-ben bejelentette igényét a magyar trónra, majd igényeiről 1292-ben lemondott elsőszülött fia Martel Károly javára. Fia korai halála után 1295-től unokáját Károly támogatta, aki ezután el is nyerte a magyar trónt. Férje 1309-ben bekövetkezett halála után az özvegy királyné Nápolyban élt, majd ott is halt meg 1323-ban 65 éves korában. Nápolyba temették el, síremléke fennmaradt a Santa Maria Donna Regina templomban. Mária és férje házasságából 14 gyerek született, Martel Károly herceg, Margit hercegnő, Lajos herceg, Robert herceg, Fülöp herceg, Blanka hercegnő, Rajmund Berengár herceg, János herceg, Eleonora hercegnő, Mária hercegnő, Péter herceg, János herceg, Beatrix hercegnő és Tristan herceg. A királyi pár negyedik gyermeke Anna volt, aki 1260 körül született. 1274-ben 14 éves kora körül feleségül ment II. Palaiologos Andronikos bizánci társcsászárhoz, így Anna automatikusan császárnéi címet viselt. Férjétől két gyermeke született, Mihály és Konstantin. Anna valószínűleg 1281-ben hunyt el Konstantinápolyban, alig 21 évesen. A négy lány után két fia is született 5. Istvánnak. Az idősebbik, László, apja halála után a magyar királyság trónjára lép, így róla a következő műsorokban beszélünk bővebben. Kisebbik fiú András 1268 körül született, de alig 10 évesen elhunyt, ezért róla nem igazán tudok többet mesélni.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során a magyar királyság mondhatni egyik legrövidebb uralkodásáról, 5. István uralkodásáról kezdtünk el beszélni. Tulajdonképpen azokat az eseményeket követtük végig, amelyek 5. István megkoronázásához vezettek, és azt néztük meg, hogy fiatalkorában milyen tapasztalatokat szerzett 5. István, illetve hogyan kerül konfliktusba apjával, 4. Bélával. Ezen kívül pedig beszéltünk 5. István népes családjáról is, hiszen láthattuk, hogy feleségétől 6 gyereke születik. A következő műsorunkban 5. István uralkodásának a legfontosabb eseményeit vesszük számba, valamint elkezdünk beszélni fia 4. László uralkodásáról is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét Nagybódó Tibort hallották, az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Kinode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode. Tudatos autós közösséget építünk.